Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Az igazságért való küzdelem végigkíséri minden ember életét, és talán kijelenthetjük, hogy soha nem lehet megtalálni, vagy bebizonyítani a teljes igazságot. Azonban a legsötétebb pillanatokban mutatkoznak meg az igazi támogatók és barátok. Dr. Tamási Zsolt 2016-tól szembe kellett nézzen egy olyan dologgal, amelynek a metódusáról fogalma sem volt, és nem is értette, hogy mi, illetve miért történik vele. Viszont ott voltak azok a személyek, akik hittek benne, hittek az ártatlanságában, és nem engedték el a kezét. Végig mellette voltak, és támogatták. Ez a támogatás pedig később az iskola életében is megmutatkozott. Témánk: ne hagyjuk az iskolát, ne hagyjuk a templomot. Meghívottunk dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója. Igazgató úr, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen az újbóli meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt adásban.
Alapvetően arról a pályáról volt szó, ami kisgyerekkoromtól elkezd evezetett egészen addig, hogy iskolaigazgató lettem, és hogy milyen élmények voltak azok, amelyek meghatározták az életemet az iskolában, milyen pedagógus példaképeim voltak, milyen hatással voltak rám, hogyan változott a teológia után az életem a történelem irányába, és hogyan került be az iskolai oktatás mellé az egyetemi oktatás, az adminisztráció, igazgatói teendők, illetve a legutolsó pillanatban még a politika is.
És akkor térjünk rá katolikus iskolára, és elsősorban ennek a megalapítására.
Hát ez egy hosszú történet, és a hallgatók szempontjából is biztosan eléggé ismert történet, hiszen egy hosszú folyamat előzte meg az előkészítését, amelynek az eredménye az volt, hogy 2014-ben úgy tűnt, hogy az iskola megszületett, pontosabban én kaptam egy igazgatói kinevezést, és egy dokumentumot, amiben az jelent meg, hogy az iskola létrejött, és így 2014. szeptemberében a Bolyai udvarán tartó tanévnyitón három iskolának volt tanévnyitója, a Bolyai Farkas Emléti Líceumnak, a Református Kollégiumnak és az akkor létrejövő Római Katolikus Teológiai Liceumnak, aminek akkor egy osztálya volt az akkori teológiai osztály, amely a Bolyai keretében működött. Viszont hamar kiderült az, hogy ez az indulás tulajdonképpen a születést megelőző fogamzásnak az állapota lehetett valójában. Így azok a diákok, mint bolyai diákok fejezték be a tanulmányaikat, és akkor a városi tanács által hozott döntés, és ezt követően a tanfigyelőségnek az átirat alapján 2015-ben, mint önálló intézmény kezdődött el a tevékenység, itt már felvételivel jöttek hozzánk új diákok. Indul a természettudományi osztály, illetve előkészítő osztályba való iratkozás is megtörtént, és a 5. osztályos felvételi is megtörtént. Így gyakorlatilag elemi gimnáziumi és liceumi tagozattal 2015 őszén itt a Klastrom utcai egykori bentlakás épületében egy önálló iskola kezdte el a működését, saját tanári karral, önálló jogi struktúrával, és ez az iskola, amely elkezdte a működését 2015-ben, a Római Katolikus Teológiai Liceum nevet viselte. Egészen 2016-ig teljesen jó hangulatban folyt az oktatás, mindenki tele volt reményekkel, tenni akarással, egy új valaminek a kezdeténél voltunk, és ez a fajta euforikus öröm határozta meg azt a tanévet, amelyet úgy hirtelen lezárt az, ami 16-ban aztán elkezdődött ősszel.
Igen, hiszen 2016-ban jöttek a gondok, és volt itt minden. Hatósági felügyelet, korrupció ellenes ügyészség DNA, és még sorolhatnám. Hogyan élte meg ezt az időszakot?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert különböző szakaszai voltak ennek az egész eseménysornak. Az elején, amikor szembesültem azzal, hogy a korrupciós ügyészség talán vizsgálódik, az önmagában nagyon meglepett. Emlékszek arra, amikor megjelentek az irodám ajtaja előtt, épp az egyik kollégával egy uradi kérdést próbáltunk tisztázni. Két nagyon fiatal alkalmazott jelent meg, egy hölgy, egy úriember, és jeleztem nekik, hogy várjanak, mert hogy még van egy kis dolog, amit el kell intéznem, és utána tudom őket fogadni, és megmutatták az igazolványt, hogy honnan jöttek, és mondtam, na jó, hát akkor a prioritás az önök, akkor beengedtem az irodába, a kollégáknak szóltam, hogy most egy ideig el vagyok foglalva, de nem gondoltam arra, hogy ebből bármi történhet, hiszen egy kivizsgálás, minden kérdésre választ megkapták, és jegyzőkönyvet vettek fel, dokumentumokat gyűjtöttek össze, vittek el magukkal, de igazából nem volt számomra ez túlságosan ijesztő, vagy nem gondoltam arra, hogy ebből történhet akár komolyabb változás is. Utána pedig valamikor a tanévkezdés után, ugye októberben egy könyvbemutatóra készültem az egyik történész kollégámnak, egy hadtörténésznek a könyvének a bemutatóját, ott a Telekitékában Süli Attilának a könyvéről van szó, és miközben a bemutatómat írtam, délután ben voltam az iskolában, akkor hívtak fel telefonon, hogy másnap viszont be kell mennem kihallgatásra, mert gyanúsított vagyok valamilyen ügyben. Hát ez egy kicsit furább volt, mert ilyen hangulatban tartottam meg a könyvbemutatót, és utána azt szóltam a családomnak is, hogy valamit kezdeményeznek velem szemben, és akkor másnap elmentem egy elég hosszú 5-6 órás meghallgatásra. Azok után is úgy éreztem, hogy teljesen rendben van minden, hiszen amit ők kérdeztek, és amire nekem válaszolni kellett, nem láttam sehol semmiféle olyan problémát, ami miatt bármikor bárki vádat is fogalmazhatna ezzel szemben meg. És akkor erre következett az a novemberi pillanat, amikor megint behívtak és közölték azokat a megszorító intézkedéseket, tiltásokat, amelyek alapján másnaptól nem jöhettem be az iskolába, hetente árnozó kellett jelentkeznem a rendőrségen, nem volt szabad elhagynom az országot. Kaptam egy hosszú névsort, akivel nem szabad semmiféle kommunikációt folytatnom, egy részüket nem is ismertem, de attól eltekintve a listán rajta volt. Hát ez akkor alapvetően dühöt váltott ki belőlem, mert golyabál volt a következő hétre betervezve, és nagyon készültek a diákok, én is nagyon készültem a második golyabájára az iskolának, az első az ugye megvolt a korábbi évben, és mondtam is az ügyésznek, hogy ez így valahogy nem jó, mert golyabál, én kellene tartsam a megnyitó beszédet. Rövidesen egy hét múlva alá kell írnom a fizetéseket a kollégáknak, tehát az nem működik, hogy én nem megyek be az iskolába, találjanak valami egyebet ki. De nem is gondoltam arra, hogy milyen súlya van egy ilyen kivizsgálásnak, és éppen ezért, amikor ez a helyzet megtörtént, és így kiment a mérőm a közleményt kiküldték, és akkor elkezdtek hívni mindenhonnan újságírók, tévések, rádiósok, sajtó, mindenféle képviselője, hogy nyilatkozzak, hogy mi történt, amiről kéne nyilatkozzak. Tehát ez annyira új és váratlan helyzet volt, hogy biztos, hogy akinek nem volt soha köze ilyen jellegű eseményekhez, akkor az első pillanat az a váratlanságával nagyon meglepő tud lenni, na és akkor lassan kiderült, hogy ez tényleg így gondolják, hogy én nem jöhetek be az iskolába, tényleg nem találkozhatok emberekkel, tényleg rendszeresen alá kell írnom, és akkor maradt a tevékenységemből a kutatás és a szapiencia, mert hogy ott az nem volt megtiltott, tartottam az előadásaimat a diákoknak, és a kutatói munkára is jutott idő. Az elején az ügyvédkeresés, ügyvéddel való egyeztetés, az egész jogi procedúrának a megismerése nagyon sok időt vett igénybe, büntető törvénykönyvnek a tanulmányozás, hogy egyáltalán mi az, amit tehetnek, és meddig tehetik, és hogyan tehetik. A sose volt kérdés, hogy jogtalanul teszik, tehát én máig se látom azt, hogy tulajdonképpen mi az a vád, amit velem szemben meg tudtak volna fogalmazni, de ettől tekintve voltak vádaskodások, és ezekkel szemben az ügyvédi úton nyilván lépni kellett, és ez egy elég sok időt elvett, illetve jött egy ilyen periódus, ami nagyon sokat néztem a híreket, mert nagyon kezdtek zajlani az események. Elindult az összefogás, ami végigkísért az iskolának a történetét. Az első pillanatok kezdve lejöttek a székelyföldi polgármesterek ide az iskola elé, élőlánc, jöttek a tüntetések, jöttek a hozzászólások, felszólalások, állásfoglalások, jókívánságok, mindenféle, ami volt, és akkor lassan rájöttem arra, hogy rengeteg időmet veszítem el azzal a közösségi médiát, meg híranyagot figyelek, és akkor próbáltam egy kicsit limitálni ezt, hogy az egész napom ne azzal teljen, hogy éppen mit mondanak erről az ügyről a rádióban, vagy mit adnak a tévébe, vagy éppen mit írnak a közösségi oldalakon, mert ez teljesen el tudta vinni az egész napot, és nem akartam én ezzel foglalkozni. És akkor utána, amikor az első hosszabbítás történt, tehát először ugye 60 napra szólt a tiltás, és meg voltam győződve, hogy a 60 nap után akkor ezt el fogják oldani, és megint jöhetek be az iskolába, akkor jött az első hosszabbítás, akkor kezdtem lassan megérteni, hogyan működik egyáltalán ez az egész rendszer. Az ügyvédem mondta, csak én nem akartam elhinni, hogy itt az érdemi részét, vagyis magát a vádat senki nem vizsgálja, hanem a nyomozási folyamat tart. A nyomozás biztonsága miatt engem korlátozások alatt tartanak. És akkor meg lassan, ahogy jöttek a hosszabbítások, 60 naponta hosszabbították ez az egész hatósági felügyeletet, úgy szép lassan hozzászoktam ahhoz, hogy tényleg így működik a rendszer, és meg kell várni azt a pillanatot, amikor érdemről lehet beszélni, és akkor megcáfolni mindenféle vádat, amelyet megfogalmaztak, mert hogy addig mást nem lehet tenni, ki kell várni. Na most ez a türelmi játék, vagy ez a türelemjáték, ez nagyon fárasztó dolog tudott lenni. Olyan szempontból nem volt terhelő, hogy nem éreztem a nyomozhatóságon kívül más részéről vádaskodást. Tehát azok, akik számomra fontosak voltak, családom, közösség, egyház, magyarság, stb. Sehonnan se érkezett olyan vád, hogy valamit valaki ellen én rosszul tettem volna, tehát egy maximális háttértámogatás, kiállás volt az, amit érzékelhettem, és éppen ezért ennek a tudatában könnyebb volt ezt így vinni, mert tudtam, hogy nem egyedül magamba kell ezt vigyem, hanem mert mögöttem nagyon sokan állnak, és bíznak abba, hogy fog derülni, hogy ez az egész alaptalanul történő Herce utca elkezdés alapvetően törvénytelen és jogtalan volt, és így lassan hozzászoktam ehhez az életmódhoz. Most ez egy fura, hogy azt mondom, hogy hozzászoktam, de megtanultam ezeket a játékszabályokat, és akkor úgy beindult, hogy volt konferencia újra a Múzeum Egyesületnél, ahol megkérdezték, hogy vajon el tudok-e menni, akkor megkérdeztem a rendőrségen, hogy vajon elmehetek-e. Kiderült, hogy az országokban van, tehát az országot nem hagyom el. A első kötelezettségemet teljesítem, a közben nyugodtan elmehetek, például Csíkszeredába előadást tartani. Korábban kellett induljak, hogy azért a konferenciára, ezért kellett kérnem a rendőrségtől, hogy engedjék meg, hogy 6 órakor írjak alá, ne csak 8 órakor, amikor szoktam, amit nyilván megengedtek, mert nem voltam miért ne engedjék meg, és akkor elmentem a konferenciára, és akkor ott mindenki le volt döbben, hogy itt van, itt lehet, látjuk, stb. Tehát nagyon érdekes tapasztalatoknak egész sora volt ez, hogy itt bementem egy üzletbe, és akkor jé, magát kiengedték, és akkor könnyes szemek, meg ehhez hasonlók, nem voltam bezárva, csak hogy találkoztam emberekkel, ahogy lereagáltak, ezek mind-mind azt a megerősítést hozták, hogy fontos az, amit teszek, amit tettem, és amit tenni akarok, és nem vagyok egyáltalán egyedül ebben a történetben.
Meglátása szerint honnan és miért indult el ez az egész folyamat, ez a szerintem nevezhetjük lejárató kampánynak?
Pontosan nem tudnám behatárolni, és tekintve, hogy most is nyomozási szakasza van még, ezért nem is tartom én indokoltnak, hogy mélyebben belemenjek ennek a részletezésébe. Egészen egyértelmű, hogy a történetben fontos szerepe volt annak, hogy vannak, akiket zavart ennek az iskolának az újjászületése, és egészen biztos vagyok benne, még hogyha ez így nem is derül ki a nyomozási anyagból, hogy nagyon bíztak benne, vagy esetleg volt, aki reménykedett abban, hogy egy megkurszolás az iskola végleges felszámolását fogja eredményezni. Viszont ha ez volt a célja, akkor ez biztos nem sikerült, mert ami nem öl meg, az megerősít, szokták mondani, és itt nem ölt meg minket, hanem nagyon megerősített ez az egész történet. És éppen ezért, hogy honnan indult, és miért indult, és meddig fog ezt tartani, ezeket a kérdéseket max tippelni tudnám. Pontos válaszom erre nincs, az tény, hogy volt, és van egy ilyen folyamat.
Kire és kikre lehetett számítani a legnehezebb pillanatokban?
Szinte azt mondhatnám, hogy bárkire, akit ismerek. Tehát én olyan barátomat, ismerősemet tudom azonosítani, akire ne számíthattam volna ebben a periódusban. Számomra itt az egész történetben nagyon fontos szerepe volt annak, hogy számomra tényleg fontos a hitem és a vallásosságom. És amikor az egész kezdődött, akkor is az iskola lelkész kérdezte, hogy most akkor mi lesz, és akkor az eszembe jutott az a szentírási mondat, hogy ne féljetek, amikor vádlaitok elé állítanak, mert akkor ilyen nem én szólok általatok. Tehát teljes mértékben meg voltam győződve, hogy itt ebben a történet nincs esélye senkinek ellenem bármit is bizonyítani, mert nincs amit bizonyítani. Ettől kezdve pedig az egész folyamat, ami az életemet meghatározta, és ami vallásosságomhoz hozzáért, ez egy óriási segítség volt, hogy derűsen tudjak menni bármilyen kihallgatásra, tárgyalásra, megbeszélésre, ami ezzel az egész üggyel kapcsolatos volt, mert én tényleg komolyan hiszem azt, amit a legelső 15-ös tanévnyitón is elmondtam a beszédemben, hogy az Úr nem építi ezt a házat, akkor hiába dolgoznak az építők, ha pedig az Úr építi, akkor épül. Tehát ez teljesen biztos vagyok benne, hogy épül, és nem tudják megakadályozni rossz indulatú ilyen tevékenységek. És ezen kívül pedig, ami a vallásos része ennek a háttérnek. Nyilván ott volt mindenki, tehát tényleg mindenki. Tehát az egyház részéről maximális támogatás, a státus részéről, a magyar közösségeknek a részéről, ami megnyilvánult nagyon sok mindenbe, anyagi támogatástól, erkölcsi, morális támogatásig szinte mindenbe. Jelen volt, hiszen azt mindenki tudta, hogy ez az időszakot nem csak, hogy nem járhatok be az iskolába, hanem éppen ezért fizetésre kaphatok. Tehát ez is mindenki számára nyilvánvaló volt. Ez időszak viszont nem jelentett akkor anyagi kiesést például az életemben, mert ez a fajta támogatás is együtt a morális támogatás folyamatosan érkezett. Ezt bizonyítják azok a kitüntetések, díjak, amelyeket ennek az eseménynek a környezetében, vagy ezért is kaptam az elmúlt évben, akár helyi, akár magyarországi szinten. Tehát én úgy érzem, hogy végig nagyon széles és összehangolt, egybecsengő kiállás volt az egész iskola történet, és a személyem mögött is, és ez nagyon-nagyon bátorító és kitartásra késztető tudott lenni.
És akkor mi volt képes reményt adni a legsötétebb percekben?
Ez a háttér. Az, hogy teljes mértékben megvolt, most meg vagyok győződve, hogy jó úton halad ez az iskola, és hogy ez a feladat személyre szabott, az én dolgom, az én hivatásom, ezt vinnem kell. Így is tekintettem mindig rá, és így tekintek most is rá, hogy megtaláltam azt a tevékenységet, ami igazából számomra volt előkészítve, és én legalábbis úgy érzem, hogy hivatásszerűen végzem ennek az iskolának az építését azóta is, és éppen ezért, mivel egy rám szabott feladatként megélt tevékenységről van szó. Úgy gondolom, hogy nem lesz olyan akadály, amit ne lehetne legyőzni, és így igazából nem voltak annyira sötét pillanatok, amikor úgy érezzem, hogy most már vége, vagy ezt most kéne megállni, ezt már tovább nem érdemes csinálni, vagy kár volt neki fogni, mert lám hova vezetett. Tehát ezek a kérdések fel sem merültek bennem, mert nem voltam miért. Tehát tudtam azt, hogy ez egy állapot, és ahogy oda kerül, előbb-utóbb a határidők mindenkit szorítanak, csak abba kell hagyni a nyomozást, csak vádat kell emelni, csak bíróság elé fog kerülni, csak kell a bíróságon bebizonyítani, hogy nincs alapja az egész vádnak, csak újra fog indulni az iskola, megint benépesedik, és ezek így egymástán be is következtek, tehát a bizalomnak az alapja nem volt úgymond hiába való, tehát tényleg ezek a folyamatok egymást követően minket és akár engem is, meg az iskola létét is igazolták, meg mindazokat, akik hittek ebbe az iskolába.
Mennyit kellett harcolni az igazságért, és még mennyit kell harcolni az iskola ügyéért?
Pilátus megkérdezte egyszer Jézustól, hogy mi az igazság, és Jézus akkor neki nem válaszolt. Hát az igazságért mindig harcolni kell. Szerintem az egy olyan folyamat, ami nem mérhető kronosz időbe, percekbe, órákban, napokban, vagy hetekbe, vagy évekbe. Szerintem ez egy folyamatos harc, amibe be kell állni, és ezt kell vinni, és mindaddig kell vinni, amíg az ereje valakinek bírja. Mert szerintem, és nem csak az iskoláról van szó, hanem alapvetően arról van szó, hogy az emberi küzdelmeiknek az egyik legjelentősebb és legnemesebb rész az pont arról szól, hogy az igazságért harcolunk, és ez az igazság lehet akárhol. Tehát egy gyereknek a játszótéri igazsága a homokozó lapátjával kapcsolatosan elegészen egy politikai döntésig, és ez az igazságért való küzdelem, ez szerintem nem egy olyan állapot, hogy azt mondhatjuk, hogy valamikor ennek vége lesz. Tehát én nem élek olyan illúziókba, hogy azt mondjam, hogy most néhány év múlva nem lesznek ilyen gondjaim. Hogy csak lazán a formanyomtatásokat kell kitöltenem, jelentéseket kell írnom, éves beszámolót kell írnom, kollégáknak az óráiról kell jegyzőkönyvet vezetnem, meg ezt. Tehát ennyire laza legyen valaha is, szerintem az nem lesz. Tehát mindig egyfajta küzdelem lesz, mert hogyha valaki egy értéket szeretne fenntartani és tovább erősíteni, az értékkel szemben mindig lesz valaki, aki nehézséget próbál támasztani. Teljesen egyértelmű, ez mindig így volt a történelemben. Történészként is tudom, hogy ez a helyzet ilyen, és nem is fog túlságosan változni. Javulhatnak a körülmények, javulhatnak a konstellációk, amelyben könnyebbé válik, vagy gördülékenyebbé válik bárminek az elvégzése, de azt a fajta luxust, hogy hátradőlünk, mert most már az igazság győzött, nem hiszem, hogy valaha is valaki föld életében meg tudja élni.
Honnan merít mindig energiát ehhez a feladathoz?
A hitemből, családomból, közösségből, barátaimtól, akikkel együtt élek, akikkel együtt dolgozok, akikkel együtt vagyok. És az ő bátorításaik azok, amelyek mindig tudnak tovább lendíteni egy-egy nehezebb pillanatba, és itt nem lehet rangsorolni, melyik pillanat a nehezebb, melyik nem. Mindig van egy adott pont, ami nehéz, amin tovább kell lépni, de én úgy gondolom, hogy a én alapvető döntésem, amit a teológiai szaknyelv opció fundamentalisnak nevez, az arról szól, hogy az idegeimet, a türelmemet még az unokáimnak is szeretném megtartani, és éppen ezért nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy elherdáljam a napi kisebb kihívásoknak a megoldása közben. Tehát én alapvetően úgy érzem, hogy erősen tudom ezt az egész folyamatot végigvinni, és fogom is vinni a továbbiakban.
Az iskola ügyével kapcsolatban még ott volt a ne hagyjuk az iskolát, ne hagyjuk a templomot mozgalom.
Igen, és én örülök annak, hogy ez így fogalmazódott meg, hogy a templom és az iskola összefonodott ebben a történetben, mert tényleg ez a kettő együtt tud igazán erős lenni. Nem csak azért, mert ez a vers annyira szép, és nyomot hagy az emberekben, akik hallgatják, hogy egy adott helyzetben, pont ebben a helyzetben egészen másképp hangzott, mint valamikor, amikor valamikor én is kisgyerekkoromban szavartam ezt a verset, de ez a kettő tényleg nagyon szorosan összekapcsolódik, és az én személyes életemben a templom és az iskola mindig összekapcsolódott, tehát egész elemi koromtól kezdve templommal kezdődött a nap, iskolába folytatódott, és templommal zárult be, és ez ennek az iskolának a történetében is nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik, hiszen templomba kezdjük a tanévet, templomba fejezzük be a tanévet, tanév közben több alkalommal templomban ünnepelünk közösen, és ad egy tartást is a tanároknak is, a kollégáknak, a diákoknak is, hogy itt nem csak egy iskola van, hanem a templom és az iskola, és ez a kettő együtt adja azt, ami miatt ez az iskola, a katolikus liceum.
Milyen érzés volt, amikor visszajöhetett az iskolába, képletesen visszaülhetett az igazgatói székbe? Azért mondom, hogy képletesen, hiszen ön a hatósági felügyelet alatt is a katolikus iskola igazgatója volt.
Egy többszöri visszatérés mozzanatait lehetne itt azért felsorolni. Az egyik visszatérésem még 2016. decemberében volt, amikor a kollégák ugye nem kaptak már két hónapja fizetést, mert nem volt, aki aláírja az íveket, és akkor a hatósági engedélyt kaptam arra, hogy 4 órát az iskolába tölthessek el, hogy aláírhassam a kifizetéshez szükséges dokumentációt. Na most az egy népünnepé volt szerintem az iskolába, és nekem is, mert fel az időnek körülbelül azzal telt el, hogy sorra bejöttek a kollégák, és üdvözöltük egymást. A gyerekek a folyosón kántálták a karácsonyi dolgokat, tudták, hogy karácsonyig úgyse fogunk találkozni, és a tiszt, aki kísért az iskolába, hogy nehogy véletlenül valami szabálytalanságot kövessek el, ő is annyira meghatodott, hogy öleléssel búcsúzott a titkárságtól. Tehát, hogy érzed, hogy ez egy olyan fogadtatás volt, ahol mindenki támogató, bátorító és örömét kifejező találkozásként élte meg azt a 4 órát, amikor benn lehettem 16. decemberében az iskolába. Utána jött egy következő visszatérés 2017-ben. Mi gyakorlatilag a nyomozási szakasz lezárását követően, mivel már a vádiratot megfogalmazták, nem volt szükséges fenntartani a tiltásokat, és akkor a bíróságon sikerült elérni azt, hogy az iskolába megint bejöhessek. Akkor nem igazgatóként jöttem be, mert az iskolát menet közben bíróságilag felszámolták, és akkor 17-18-as tanévben volt ugyan az iskola, de Bolyainak a keretei között működött, így egyszerű tanárként tértem vissza. 18 órás tanítási kötelezettséggel, amelyben voltak azok az osztályok, amelyeknél korábban tanítottam a katolikus iskolába, illetve mellette még a Bolyai Farkasemeti Liceum néhány osztályába is tanítottam a történelmet, de én úgy éreztem az az időszak alatt is, hogy legalábbis a Rákóczi kollégák úgy tekintenek rám, mint az igazgatójukra, még hogyha papíron egy tanévig igazgatói teendőket nem láthattam el, és akkor 18-ban, amikor újraindult az iskola, és 18 szeptemberében megnyitottuk az új tanévet, és az iskolának a kapuit adtuk, ezzel megint igazgatóként tudtam jelen lenni. Az már nem visszatérés volt, hanem egy folyamatnak a lezárása, hiszen mindenki tudta, hogy történik az iskola újraalapítása, volt a nyáron Árácsi ellenőrzésű minisztériumi engedélyeztetés, stb. És ebben a folyamatban végig úgy tekintettek rá, mint az iskolának a vezetője, és éppen ezért 18-ban egy normalitást állapítottunk meg, hogy újraindult az iskola, és megint én vezetem ezt az intézményt.
Melyik az az iskolával kapcsolatos megvalósítása, amelyikre a legbüszkébb?
Erről az iskoláról beszélek, akkor szinte mindegyikre büszke vagyok, mert ez rengeteg apró lépés volt, amíg ez az iskola létrejött. Tehát elkezdve, hogy nem volt semmi felszerelésünk. Tehát az iskolában most talán az első év lesz, hogy az önkormányzattól is kapunk legalább bútor, de itt egy teljesen üres épületet kellett összerakni, és gyakorlatilag minden alkalommal rá lehetett csodálkozni, amikor valami kellett, pont akkor érkezett, és megfelelő segítséggel hozzá. Tehát véletlenül szólt, akkor és Svájcból érkezik egy adomány, iskola bútorral kell. Persze, hogy kellett, mert nem volt semmink, és akkor amikor az le volt pakolva, és az épületet felújíthattuk, azokat a termeket, ahol az osztályok elkezdtek működni. Maradt egy hétvégénk a tanévkezdésig, amikor be kellett rendezni, kiírtuk a csoportba, mint egy hangyabój. Megindultak szülők autókkal, és úgy tereztük, a vasárnapi meg lesz, és péntek este az iskola be volt rendezve, ki volt takarítva. Tehát ezek olyan pillanatok, amelyek óriási élmények. Vagy az a pillanat, amíg az iskola még nincs, és másnaptól már van, és akkor a templom megtelik diákokkal, akik korábban nem voltak az iskolának a diákjai, és akkor a semmiből gyakorlatilag egy teljesen tömött, teli templom. Tele van diákokkal, zöld nyakkendővel, akik a mi iskolánkhoz tartoznak, a mi iskolánk zászlója alatt vonulnak fel. Most a járványhelyzet miatti távolságtartás a következtében 4-szer kellett megismételni a tanévnyitó szentmisét, mert csak 4 alkalommal tudta bevinni a diákokat, és látni azt, hogy mennyien vannak. Tehát ezek óriási élmények. Vagy az, ahogy egy iskolai ünnepét, amikor megszervezünk, és ahogyan ez történik, de itt az apró kis események és a nagyon nagy események között minőségileg, mint élmény minőség. Nehéz azt mondani, hogy ez az élmény erősebb volt, az az élmény kevésbé volt erős. Maga tény, ahogy működik az iskola, ahogy látom bejönni vidáman a gyereket, látom vidáman kimenni a gyereket. Az a lelkesedés, ami megfigyelhető, amikor egy önkéntes tevékenységet meg kell szervezni, lehetetlen időpontban, mint tudom, szombat este 9 órakor kérek segítséget, hogy valaki tud eljönni, és akkor gyorsan összegyűl megint a csapat, és megint meg tudjuk oldani ezt a problémát, amit éppen meg kell oldani. Tehát ez, ahogy működik. Ez, ami a legnagyobb megvalósítás, hogy így működik. És azokkal a sok kicsi apró élménnyel, ami miatt tényleg nagyon jól esik látni, hogy ide jutott el ez az iskola.
Reméljük, hogy már nem lesznek nagy gondok, habár ahogy említette a nyomozás, az ügy még nem zárult le teljesen, de azért reménykedjünk, hogy a nehezén, a nagyon nehezén már túl van és túl van az iskola. De annak idején volt olyan pillanat, amikor úgy érezte, hogy nem bírja, és kár volt belevágni ebbe a folyamatba?
Nem, ilyen nem volt. Olyan, hogy valamit esetleg másként kellett volna tenni, ez úgy felmerült, de alaposabban elemezve a vádakat, meg a vádaskodásokat, úgy kiderült, hogy igazából nem volt más, amit másként lehetett volna tenni, hogy ne kerüljünk ide. Ez a helyzet így alakult, valakiknek az érdeke miatt így alakult, de hogy nem volt érdemes nekifogni, ez nem merült fel soha.
Eltekintve a katolikus iskolától, melyik az a pillanat, amelyikre a legbüszkébb tanári pályája során?
Hát sok van. Most nem tudom, melyiket mondjam. Disputázunk nagyon régóta, 2007 óta indultam, még hát is iskolába kezdtem disputa kört irányítani, és amikor első alkalommal eljutottunk oda, hogy az egyik csapatom a kaktusz nevet viseltem, ilyen fiktív neveket választanak a csapatok. A kárpedencei döntőn megnyerte az első helyet egyéniben is, és csapatban is, hát az egy felemelő érzés volt, mert az úgy érződött, hogy ezek a diákok, akiknek csak lehetőséget adtam, hogy kibontakozzanak, ki tudtak bontakozni, és ilyen élmény nagyon sok volt. Ehhez hasonlóan nagyon nagy élmény mindig a kreativitás vetélkedő, amelyet a semmiből hoztunk létre. Az egyházmegye hivatalos ünnepléseiből hiányzott a gyereknek a megmozgatása valamennyire, vagy nem eléggé volt ez jelen. És amikor ezt kezdeményeztük, és ahogy láttam azt, ahogyan növekszik a jelenlét, és néhány bejegyzés, ami véletlenszerűen bukkanak fel, egy blog bejegyzés, hogy nem tudom melyik vetélkedő, nem tudom hányad értem, de az erdélyi egyházmegye kreativitás vetélkedőn az első lettem. Miközben 12 szekcióban mindegyikben négy korosztályban nagyon sok első van, és nagyon sok diákot díjazunk, de ahogyan láttam az örömet az arcukon, hogy részt vettek, és hogy elismerjük, biztatjuk őket azzal, hogy díjazzuk ezen a vetélkedőn. Az ilyen mozzanatok azok, amelyek nagyon fontosak, vagy amelyekre nagyon büszke tudok lenni, hogy ez így alakult, hogy látom, hogy az, amiért dolgoztam, vagy dolgozzunk, és amiért teszünk, az elvezet ahhoz, hogy kiteljesedjen valaki. Legyen egy kiteljesedési élménye, ez lehet diák, lehet kolléga, lehet bárki, de amikor azt a tiszta örömet lehet látni valakinek az arcán, hogy tényleg örül annak, ami bekövetkezett, és hogyha ebbe egy kicsi közöm is volt, akár segítséggel, akár csak a lehetőség megteremtésével, ezek azok a pillanatok, amelyek örülök annak, hogy nagyon-nagyon sok van, tehát ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon sokszor látom ezt az örömöt az arcokon, ezek azok, amelyek a legfontosabbak.
És melyik az, amelyet mindenképpen másképp tenne? Melyik a legrosszabb, legkellemetlenebb pillanat eddigi tanári pályája során?
Nem tudom, nincs ilyen emlékem, hogy ez most annyira rossz lett volna. Tényleg biztos, hogy volt és van olyan döntés, vagy olyan cselekedet, amit elhibáztam, vagy esetleg másként kellett volna megtenni, de nem érzem azt, hogy egy olyan meghatározó rossz valami, amit biztosan másként oldottam volna meg. Valószínű, hogy alakulhattak volna másként a történéseim, meg az egész pályám. Voltak olyan pillanatok, amikor a döntés az én kezemben volt, és döntenem kellett, hogy akkor inkább a kutató irányba megyek, vagy inkább a tanár irányba megyek, vagy tanárként ezzel a módszerrel, vagy azzal a módszerrel érek, ezzel a diákkal így vagy amúgy fogok beszélni. Tehát lehet, hogy lettek volna más alternatívák is, de nem tudok beazosítani egy olyat, amikor azt mondom, hogy ez egyértelműen olyan, hogy ne többet ilyetne.
Mi az első gondolat, amikor reggel felébred, és mire gondol, amikor az ön által vezetett iskola felé megy?
Ha nem lett volna a 16-os év, biztos, hogy másként alakult volna. De az az időszak, amikor mint egy évig nem jöhettem be az iskolába, az egy olyan élmény, most járványhelyzet után vagy alatt nagyon sok hallgató számára biztos ismert, hogy valahová nem mehettem, és akkor végre mehetek. Na ez a hangulat, hogy igen, megint mehetek, ez egy öröm. Tehát jövök, ez egy fontos része az életemnek, és hogy jöhetek. Mert nem tiltják, mert nem vagyok beteg, mert nincs más akadály, miatt ne jöhetnék. Jöhetek, és tehetem azt, amit szeretek, és amit fontosnak tartok az életembe. Így jövök az iskolába minden reggel.
Miként egyeztethető össze az iskola, az egyetem, a történelem, a politika és az egyház?
Igen, így felsorolva egy kicsit furának tűnik és hosszúnak ez a sor, de szerintem személyre szabott, vagy személytől függő, hogy kinek az életében ezek hogyan állnak össze. Nálam az egyház az mindig is az életemnek a része volt, és az is maradt, bármilyen változás is volt gyerekkoromtól egészen mostanig. Pedagógusként szeretek tevékenykedni, és szeretek tanítani. Mellette az iskolát irányítani, ez teljesen természetes tevékenység lett az utóbbi években, és a közéleti tevékenységet felvállaltam. Fura mindegyiknek eleget tenni, de én úgy gondolom, hogy az időbeosztás, amiről beszélgettünk még a múlt alkalommal, ami kialakult, rutinszerűvé vált az életemben, ez nagyon nagy segítség abban, hogy ezt összelesen egyeztetni, és úgy gondolom, hogy nincs sokkal nehezebb dolgom, mint bárkinek a hallgatók közül, aki nem csak egy dologgal foglalkozik, hanem van a szakmája, és vannak különböző hobbija is, ezeket is tudja egyeztetni. Számomra a hitem az a életemnek egy fontos része, tanítani szeretek, akár mondhatnám, hogy ez a hobbim. Ugyanúgy is szerettem az iskola vezetési tevékenységet, úgyhogy ez is csak egy hobbi, és ugyanakkor szerettem a kutatómunkát, ez szabadidős tevékenységként akár nyugodtan felfogható, a közélet pedig egy feladat, amit elvállaltam, és eleget szeretnék ennek tenni, és hogyha valakinek több hobbija van, akkor mindegyikre jut ide, és mindegyiket szívesen tudja csinálni. Talán így.
Soha nem érezte azt a felsoroltak ellenére, hogy azért csak sok a munka?
Ja, ezt mindig érzem. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy folyamatosan az idő prés, az érződik, hogy nincs elég idő, nem jut elegendő idő mindenre, viszont most per pillanat nem tudnám azt mondani, hogy most akkor erről lemondok, azért, hogy az tény, hogy ahogy gyűltek ezek a teendők, meg a kihívások, feladatok, egyre inkább megtanultam azt, ami korábban számomra nem volt annyira ismert, feladatoknak a leosztása és a delegálása. Persze tudom, hogy szakmailag ez igazgató mindig delegálja a feladatokat, de ahogy sűrűsödnek a teendők, egyre inkább nyitottabbá váltam arra, hogy azokat a teendőket, amelyeket nem például én kell elvégezzek, és meg tudja más jobban is oldani, mint én, akkor arról tudjak lemondani. És akkor így sikerült delegálnom például, amikor lemondtam a vallásmódszertanosságról ennek az egész megyei városoktatásnak a kérdéskörét egy kolléganőre, aki azóta viszi és nagyon jól teszi ezt a dolgát. Így sikerült kilépni bizonyos tevékenységekből, amelyeknél megkerült az az ember, aki hitelesen és lelkesen tudja továbbvinni azt, ami történt. Nyilván ilyenkor mindig ott van egy kísérési periódus, amikor azért csak ott vagyok, hogy tényleg ez a folyamat legyen rendben, vagy segítségre van szükség annak, akire rábízok egy feladatot, akkor nyilvánvaló, hogy teljesen természetes, hogy én bíztam rá, akkor a segítséget is hozzá megadom. És ugyanakkor ezek a kihívások, amelyek voltak, és azok a kiállások, amelyek történtek a környezetemben, a kollégák részéről is, nagy segítséget jelentett annak a felmérésében, vagy felismerésében, hogy nem egyszerűen csak számíthatok, mint barátra rá, hanem számíthatok rá, mint szakemberre, hiszen gyakorlatilag azért, ha jól belegondolunk, egy évig az iskola automatában működött igazgató nélkül, és működött. Mindenféle papírmunka el volt végezve, amit kellett, vizsgálási tervtől mindent meg tudtak oldani a kollégák, és éppen ezért könnyűvé vált leosztani bizonyos feladatokat, és ez az, ami miatt könnyebb úgymond eleget is tenni a feladatoknak, mert mindig megvan minden területen, hogy ki az, akitől segítséget lehet kérni, és a 16-os évnek az egyik nagy tanulsága a számomra az, hogy elfogadni a segítséget, mert ahhoz egy kis alázat is azért szükséges, hogy elfogadjam a segítségre szorulok, és elfogadjam azt, hogy segíteni is akarnak. És akkor ez így együtt lehetővé tesz, hogy működjenek a dolgok.
És akkor mi az ars poetikája?
Hát ezen igazából nem gondolkodtam én, hogy mi legyen, így nem fogalmaztam meg magamnak. Én úgy vagyok ezzel az egész történettel, ez nagyon fontos a talentumokról szóló példabeszéd a Szentírásból, hogy a talentumot nem elásni kell, hanem kamatoztatni. Hogyha valamihez értek és valamit meg tudok tenni, azt meg nem tenni az bűn, és megtenni pedig kötelességem. És ez tényleg nagyon fontos számomra, hogy amikor van egy felkérés, valamire megkérnek, ha tudom, hogy ebben az ügyben tudok segíteni, tudok valamit tenni, akkor nem tudom visszautasítani ezt a felkérést, mert úgy érzem, hogy a talentumokkal játszok. És ez egyébként egy nagyon nehéz folyamat volt ezt megérteni, mert még teológius koromban a papnak készültem, akkor egyik lelki gyakorlaton hosszan jártuk körül ezt az egész kérdéskört, hogy valójában az alázat és a talentumoknak a kamatoztatása hogyan összeegyeztethető, és azóta úgy érzem, hogy sokkal fontosabb elvállalni és megtenni azt, amire képes vagyok, mint sem alázatosan azt mondani, hogy bocsi, ebből kimaradok. Tehát valahol e körül kereshet az ars poetika, de nincs megfogalmazva.
És akkor mit jelent az ön számára a tudás, a talentum?
Több mindent. Tudást, ami információs tudás, és készség, ami készségessét vagy képessé tesz arra, hogy valamit meg lehessen oldani. És ez az egész ad egy cselekvési alapot, aminek a segítségével hatékonyan lehet tenni valamilyen ügynek az érdekébe. És ez a fajta tudás az, amiről azt mondom, hogy ez a tudás a hatalom.
Ha újra kezdhetné, akkor is ezt az utat a teológus, pedagógus, történész utat választaná?
Valószínűleg igen, én úgy érzem és meggyőződésem, hogy ezen az úton nem véletlenszerűen haladtam. Szerintem nagyon nagy a gondviselés benne, hogy ez így alakult, és én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok.
Milyen szellemben és hitvallásban neveli a gyermekeit?
Hát én igyekszek átadni azokat az értéket, amelyeket én is kaptam. Tehát ugyanúgy fontos a vallási nevelésüknek a része, ugyanúgy fontos az, hogy ők maguk tapasztaljanak meg kihívásokat, és keresenek erre megoldást. Nyilvánvaló, hogy a szülőnek a feladata is segítse a gyerekét, viszont nem az a segítség minden alkalommal, hogyha mindent készen kapnak, hanem hogyha megtanulnak valamit megszerezni. Ez a klasszikus mondás, hogy nem halat kell adni, hanem megtanítani halászni az embereket. Valahogy ebbe az irányba, most nem tudom, hogy ez mennyire sikeres vagy eredményes, ez később fog kiderülni, amikor felnőnek, de igyekszek ugyanaz az értékrend mentén nevelni őket, amit én is kaptam.
mint pedagógus és iskolaigazgató, miként látja a gyermekei és úgy általában a gyermekek jövőjét?
Nem determinált ez a kérdés, rajtunk múlik. Tehát a jövőt az formája, aki a jövőben élni fog. Nem szeretem azt a fajta megközelítést, hogy ez van és ennél csak rosszabb lesz, vagy ennél biztosan jobb lesz. Rajtunk áll, hogy ez milyen lesz. Tehát vagy mi tudjuk módosítani, és hozunk létre valamilyen más körülményt, vagy pedig, ha elengedjük ezeket a folyamatokat, az önmagától jóvá nem fog válni. És az életemben legalábbis nekem nagyon sokan tapasztalatom volt, hogy érdemes volt valamit tenni, módosítani, mert ez mássá is tett dolgokat. Itt most nem csak arra gondolok, hogy a katolikus iskola újraindítása jó volt, mert hogy létezik ez az intézmény, és örülök annak, hogy ez létezik, hanem az, hogy valamikor, mint a diákkoromban felvállaltam, hogy egy összöni szabadszatot újraírunk, és azóta az működik. Úgy elindultunk egy kreativitás vetélkedőt, amely működik, és ha nem lennék mögötte, akkor is már működne, évek óta már jól működne, mert kialakult, és szükség van rá, és a visszajelzések azt mutatják, hogy ezt érdemes volt megtenni. Ezek mind olyan tapasztalatok, amelyek arról szólnak, hogy a jövőt azt valójában mi formáljuk azokkal a kezdeményezésekkel, hozzáállásokkal, döntésekkel, amelyel lehetővé teszünk valami újat, ami valamit jobbá tesz. Több örömöt csal az embereknek az arcára, mindegy, hogy milyen irányba történik ez, és éppen ezért a jövő az olyan lesz, amilyennél formáljuk mi, és tanítjuk formálni a következő nemzedéket, a saját maguk számára ezt a jövőt.
Sokan nagyon szerény embernek tartják Önt. Hogy lehet, és mennyire idézőjelesen éri meg így élni?
Ez most nyilvánvaló, hogy embertől emberig változik, hogy hogyan érdemes élni, kinek mi a prioritás az életében. Tehát, hogyha valakinek olyan döntési vannak, hogy híres akar lenni, vagy gazdag akar lenni, vagy elismert akar lenni, vagy befolyásoló akar lenni, vagy nem tudom mi akar lenni, akkor biztos, hogy úgy akar élni, hogy ezt a célt elérje. Én úgy érzem, hogy ez a tevékenység, amelyet én most végzek, ez az, amit én szeretek tenni, és éppen ezért érdemes ezt így tenni. És nem érzek hiányosságot, hogy most jobb lenne más tenni, mert akkor talán jobb lenne, vagy fizetődőbb lenne, vagy előnyösebb lenne, vagy nem tudom mi lenne, ez így jó. Ez így jó, ezért ezt így kell tenni.
És akkor hol és hogyan látja magát 10-15-20 év múlva?
15 év múlva gondolom még itt az iskolában, remélem, hogy bizalmat nem veszítik el irántam, és akkor még mindig az igazgatójaként az intézménynek. 20 év múlva valószínűleg már nyugdíjasként, és mindenképpen az emberek között tanítva és kutatva. Valahol ezek mellett, és nyilván a templomban.
Igazgató úr, köszönjük, hogy az Alma Mater vendége volt, és megosztotta velünk az életútját.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a kérdéseket, mert olyan emléket ébresztett bennem is fel, amelyekre igazából elég régóta nem gondoltam.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Tamási Zsoltnak, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb október utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!